Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, délután rögzítettük, elnök úr, jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Ma nyújtja be az alkotmánymódosítást a kormány. Látták már?
Nem.
Nem is nézik meg?
Hát nagyon szeretnénk volna megnézni az elmúlt napokban, de elképesztőnek tartom azt, hogy az a hír, hogy ma nyújtják be. De gyakorlatilag minden öt párti, vagy minden egyeztetés el is maradt, amennyire én hallom, tehát nem volt érdemi egyeztetés. Nem látjuk a szöveget, nem tudjuk, hogy mi van benne. Úgyhogy sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mint gondoltuk, mert nem tartalmi vitáról van szó, hanem egy elvű vitáról. Nem kell részt venni olyanban, amire nincs felhatalmazás, és aminek nem is látjuk a tartalmát.
Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban, ha már látják a szöveget, mert benn van a parlamentben, akkor sem vesznek benne részt?
Nézze, ha mi azt mondtuk a saját szimpatizásainknak, hogy maradjanak otthon, akkor szerintem az a helyes, ha mi is azt mondjuk, hogy otthon maradunk ebben az ügyben. Az elvi álláspontunk ismert, szerintünk ez a népszavazás nem adott semmire felhatalmazást, tehát nincs semmi közjogi következménye. 15-16 milliárd forintnyi közpénzt elköltöttek arra, amit meg lehetett volna csinálni egy másfél évvel ezelőtt, ezért azt mondjuk, hogy a Szocialista Párt nem vesz részt ebben a folyamatban, semmilyen formában.
A parlamenten belül, vagy a parlamenten kívül sem, mert nyilván ebben lesz sajtóvita, lesznek mindenféle parlamenten kívüli aktusok. Abban sem.
Akkor még jobban pontosítok, tehát abban, ami az alaptörvény módosítást illeti, abban semmilyen formában, de van nekünk egy saját javaslatunk, ami egy felelősségbiztonság néven fut, amire viszont azt gondoljuk, hogy akkor foglalkozon ezzel a parlament. Mi nagyon-nagyon régen azt mondjuk, hogy nem ez a senki által nem kért kötelező betelepítési kvóta az, amiről beszélni kéne, hanem a menekült kérdés intelligens európai kezeléséről kellene beszélni. Ezt nem tette lehetővé az elmúlt egy-másfél hónap elképesztő mélységű kampánya. Tehát mi azt mondjuk, hogy kezdjünk erről beszélni, mit jelent az, hogy hogyan miképpen lehet közelebb tartani a menekülteket a saját hazájukhoz, mit lehet tenni azzal, hogy egy szorosabb határőrizet legyen, hogyan lehet humánusan kezelni a menekültek elbírálását, és mi is történik ebben a metszetben egy európai módon. Erről szeretnénk beszélni, erre vannak javaslataink.
Mi lesz, ha lesz ilyen, hogy a kormány egy pompás alaptörvénymódosító javaslatcsomagot tesz le az asztalra, és véletlenül meglátják? Akkor sem, mert fontosabb az elvi álláspont?
Hát én azt mondom, hogy itt már nincs pompás alaptörvényjavaslatra semmilyen fajta lehetőség. Egyáltalán, hogyha nagyon elkezdenénk jogászkodni, akkor két apró probléma van. Az egyik az, hogy népszavazással nem lehet alaptörvényt módosítani, ez is egy apró kis probléma, idézőjelben az aprót. A másik pedig az, hogyha jól látom, a jogásztársam maga vitatkozik azzal, hogy van-e lehetőség, tehát a nemzeti jogkeretek és az európai jogkeretek, ha ütköznek, akkor kinek van elsőbsége, most ilyen lehetősen mondom a problémát. Én azt látom, hogy ebben legalábbis megosztott mindenki, tehát semmiképpen sem szeretnénk egy olyan alaptörvénymódosításhoz hozzájönni, bármilyen spirituális, nem értem a szót egyébként pontosan, hogy mit keres itt ebben az összefüggésben, bármennyire spirituális, ami valamilyen módon az EU tagságunk kérdését veszélyeztetni. Tehát mi azt mondtuk mindig, hogy parlamenti határozat, kormányhatározat, valamilyen összefüggő koncepcióban vegyük bele azt a egyszerű magyar tételt, amit a parlament több mint 90%-a mindig is támogatott, hogy a kötelező betelepítési kvótát nagy mennyiségben ránk erőltetve mi sem támogatjuk, más megoldásokat kell találni, de halkan mondom, Pozsony óta szerintem minden állam és kormányfő ugyanezt mondja ma a világban vagy Európában.
Ebben az egy kérdésben ezt bojkottnak kell tekinteni?
Borzasztóan félek a bojkott szótól, de hát használjuk az egyszerűség kedvéért. Igen, ebben az ügyben nem fogunk semmilyen vitában részt venni.
DK is éppen most jelentette be, hogy ők is kiszállnak. Van jelentősége egy bojkottnak? Mitől függ egyáltalán? A frakció számosságától?
Hát először beszéljünk a DK-ról. Én azt mondom, hogy egy frakcióval nem rendelkező kis párt néhány képviselőjének, ez szerintem egy helyes és életszerű döntése, hogy azt mondja, hogy fel szeretné magára hívni a figyelmet. A DK lehetősége eddig is korlátozottak voltak a parlamentben, tehát nem rendelkezik frakciókerettel, időkeretekkel, különböző megszólási lehetőségekkel, és ha jól látom, ők ebből a szempontból eleve távolabb is léptek. Egy frakcióval rendelkező ellenzéki pártnak, ráadásul akkor, amikor jól láthatóan van még egy jobboldali ellenzéki párt, amelyik bizonyos kérdésekben együtt mozog a kormánnyal, a kormányzó párttal. Erről beszélgethetünk hosszabban is, hogy, hogy látszólag kiabálnak egymással, és lemondásra szólítják fel egymást, de aztán négy szemközti tárgyalást kérnek, és aztán valószínűleg megszavazzák az alaptörvényt. Ezen kívül van az LMP, aki jól láthatóan elég komoly bajban van. Tehát mi nem tehetjük meg frakcióként, hogy egy teljes bojkottot meghirdetünk. Ezt mindenképpen a alaptörvénymódosítást. Utána pedig szerintem vissza kell arra térni, amit én nagyon régen mondtam a pártban. Az első körben a frakcióval ebből a szempontból nem lett végeredmény. Hogyan alakítsuk át a saját parlamenti aktivitásunkat? Szerintem kevesebb részvétel a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett, egyébként pedig az országról nem szóló vitákban, több önálló indítvány, és szerintem lényegesen keményebb hang az interpellációkban, azonnali kérdésekben és napi rendelőtiekben. Ez az én csomagom.
Ezt mondta, amikor legutóbb itt ült abban a székben, ebben azt mondta, hogy kéne valamit előre haladni, de haladtak valamit előre. Igen, szünet volt a parlamentben.
Igen, ezt akarom mondani, hogy ebben van egy belső megfejtési vita köztem és a frakció között. Én ezt most itt nagyon őszintén el is mondom. Azt gondolom, hogy a parlamenti frakció tagjai nagyon tisztességesen úgy gondolják, hogy ők azért kapják a fizetést, arra tették fel az esküt, hogy tegyék a dolgukat.
Küzdeni akarnak. Ott, amivel a dolgukat, ők tudnak.
És ők úgy azt mondják, még ezt mondom helyesen, hogy ők képviselik azokat az álláspontokat, amiket az őket oda küldők gondolnak. Az a probléma, hogy ma a parlament nyilvánossága gyakorlatilag megszűnt, parlament élő közvetítések megszűntek. Gyakorlatilag, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor egy átlag politikával foglalkozó számára a napirend előtti perpatvaron és néhány azonnali kérdésen kívül szerintem nincs érdemi információ a parlamentről. Ebből következően szerintem jobban járnánk azzal, hogyha nagyon világosan egyértelműen támadnánk a Fidesz politikáját, nagyon világossá tennénk, hogy miben nem veszünk részt, világossá tennénk, hogy mi a saját indítványunk, és az így felszabaduló időben pedig lemennénk az emberek közé, és a településeken beszélgetnénk arról, hogy hogyan látják a világot.
Hogy fogják azt eldönteni, hogy mi a fontos ügy, amin ott kell lenni, és mi az, ami nem? Napi rendelőt és interpelláció, akkor ez szerint mindig lesz?
Nézze, ugye ez az a pálya, amikor most már nehéz helyzetbe hoz engem, mert pont ez az a vita, ahol gyakorlatilag most tartunk. Nekem van erre egy elvi gondolatom, nyilván a kétharmadosokat vegyük külön, mert ezt, ha jól látom, a DK is bemondta, hogy azon részt vesznek. Ezen kívül én azt gondolom, hogy inkább az ügyek oldaláról kell nézni. Tehát oktatás, egészségügy, szegénység, nyugdíj, részt veszünk, nemzetközi ügyek adott esetben, mert az ország szempontjából fontos. Minden, ami pedig nem más, mint a adott esetben ennek a kormánynak a mutyi legalizálása, vagy ilyen törvénykezési irány, azokban nem veszünk részt.
De mi lesz például, tovább gondolva, a kvóta népszavazással kapcsolatos alaptörvénymódosítást követő törvénymódosítások, ha ilyenek lesznek, akkor azokra vonatkozik a bojkott?
Nem, most azt mondtam, hogy nem, ez most erre az egy dologra vonatkozik. Amit most elkezdtünk boncolgatni és elemezgetni, azt szerintem egy következő időszakban fogjuk tudni véglegesíteni. Tehát még egyszer mondom, elkezdtük ezt a beszélgetést, gyakorlatilag a nyári szünet végén a frakcióval. Ott első körben azt mondom, hogy nem jutottunk végső döntésre. Új helyzet van Magyarországon. Szerintem egy példátlan kampányon vagyunk túl, ami a kvóta ügyet illeti. Még egyszer mondom, olyan szellemek jöttek ki a palaszból, amit nem hiszem, hogy röviden vissza tudunk tuszkolni, és új helyzetben vagyunk szerintem szombat óta, a Népszabadság óta. Ma a frakcióülésen, ott voltam délelőtt, azt látom, hogy egyre többen értik, hogy ezt újra kell gondolnunk, és újra is fogjuk gondolni.
Mármint a szereplést.
Így van.
Nem a Népszabadság ügyet.
Nem, a szereplést.
A szereplést. Mikorra lehet ennek látható eredménye? Most hogy látja, milyenek a frakción belüli hozzáállási viszonyok?
Nézd, ezt mától fogják szerintem látni, tehát nyilvánvalóan mi is világossá tesszük, hogy nem vagyunk együttműködőek, tehát azt még egyszer mondom, szerintem a DK szempontjából ez egy helyes, logikus lépés volt. Az MSZP számára ez nem járható út. Nekünk bent kell bebizonyítanunk azt, hogy egy kérlelhetetlen ellenfelé vagyunk a Fidesz kormánynak, és tudjuk, hogy mit kell tenni Magyarországon. Én azt mondom, hogy már mától kell látni, de néhány napon, néhány héten belül ennek a pozitív részét is remélem, hogy látni fogják.
Népszavazási estén többen is az összefogás lehetőségét emelték ki. Lesz-e baloldali összefogás?
A Magyarország lesz, lennie kell című mondatatom az, hogy igen, hát ennek lennie kell. A magyar választójogi törvény olyan, a jelenlegi, de ugye mi kezdeményezzük, esetleg ezzel változtasson most a kormány, az olyan, hogy nem teszi lehetővé, hogy tagolt baloldal legyen. Azt látom, hogy akik néha minket támadnak, vagy mindenfajta koncepciókat gyártanak, és a belső ellentmondásokra rámutatnak, azok valójában a Fidesz forgatókönyvet hajtanak végre, mert azt szeretnék, hogy ez maradjon ilyen tagolt. Én úgy fogom fel a saját magam megválasztását, hogy már a kongresszus előtt azt mondtam, hogy vasárnapi ebéd, azt mondtam, hogy nyitott szocialista párt, tehát ez a kérdés számomra nem kérdés, engem így választott meg a kongresszus, ezt nem lehet nagyon felülírni, én mindent meg fogok tenni, hogy egy olyan folyamat legyen, hogy 106 egyéni körzetben legyen önálló jelölt, és legyen egy önálló főszereplő. Jó lenne közös listákkal együtt. Most azt mondom önnek, hogy viszont nagyon-nagyon szeretném, hogyha nem ezzel foglalkoznánk a következő néhány hónapban, hogy összefogás igen, nem, és mekkora, és milyen minőségű, hanem sokkal inkább tartalmi ügyekkel. Ezért én azt kértem mindenkitől, saját magunktól is, és a többi szereplőtől, hogy a folyamatot ne kommunikáljuk. Mert ha a folyamatot kezdünk el kommunikálni, akkor hajlamosak az emberek az ellentmondásokat keresni. Eredményeket kommunikáljunk, vagy végeredményt, ne hozzuk vissza a 2013 szellemét újra magunk közé, mert akkor azt gondolom, hogy nem lesz jó vége.
De látott már olyan magyar szocialista pártot bármikor, amelyik a belső ügyeit nem kommunikálta? Hát ott mindenkinek van terve a saját életéről.
Azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy van egyfajta megvilágosodás, egyfajta tisztább látás a belső erős emberek körében, és akik pontosan tudják, hogy olyan nehéz helyzetben vagyunk, annyira kritikus a helyzet, hogy csak egy esélyünk van, hogyha összefogunk. Azt pontosan is jól látjuk, hogy az elmúlt néhány hónapban egy nagyon komoly támadást kapott a szocialista párt kívülről. Azt gondolom, hogy ebben benne van az, hogy talán a politikai ellenfeleink is ki akarnak minket iktatni, de azt is benne látom, hogy valakik azt szeretnék, hogy egy új politikai erő emelkedjen itt ki a mezőből. Én mindenkinek azt mondom, azt üzenem, hogy ezt nem 2016 végén kell elkezdeni. Nem fog 2018-ig egy Fidesz-Orbán Viktort leváltó politikai erő kitermelődni. Legyen mindenki türelmesebb a szocialista párttal, a legnagyobb, legstruktúráltabb ellenzéki párttal. Mi pedig cserébe azt ígérjük, hogy nem a placon fogjuk a belső vitáinkat lefolytatni. Tehát én most hiszek abban, hogy ez lesz. Én meggyőződésem, hogy nem a szocialista párton fog múlni az, hogy egy intelligens folyamatban alakuljanak ki a jelöltek és a tartalmi kérdések.
Miben nyilvánult meg ez a támadás? Kitől jött? Mit akart?
Mindig azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy van-e a szocialista párt elnöki székében egy paranoia mágnes, amikor úgy érzi, hogy elkezdik őt üldözni, hogy mikor van ez a pillanat. Én nagyon távol tartom magam, tehát nem kezdek el keresgélni, hogy ki lehet az. De azt látom, hogy volt egy hullám, amelyik arról szólt, hogy csökken a támogatottsága, csődbe van, fogy a tagsága. Most abszolút mondom, hogy ebből egyik sem igaz. Tehát stagnál a támogatottságunk, picit talán most elmozdult fölfele, nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk, de kezelhető, a tagság meg egyáltalán nem csökken, a tagdíj bevételünk kevesebb, mint néhány pártnak, de azért, mert nálunk meglehetősen csekély a tagdíj. Ezzel párhuzamosan jött egy olyan, amikor a kampányban, amikor megpróbáltunk kreatív, vagy egy picit izgalmasabb dolgok előállni, akkor gyakorlatilag azonnal azt mondták, hogy össze-vissza beszélnek. Tehát én azt érzékelem az elmúlt időszakban, hogy van egy olyan szándék, hogy próbáljuk meg a szocialista pártot zárójelbe tenni, és megnézni, hogy a szocialista párt nélkül lehet-e valami fajta váltópártot összerakni. Szerintem ez lehetetlen. Aztán volt egy olyan gondolkodás, amit most érzékelek, hogy hát ha valaki kitermelődik, mint oly sok közép-kelet-európai országban, hogy a választások előtt fél évvel, egy évvel valaki kipattant és megnyerte a választást, jelzem egyik se tudott tartósan utána kormányozni, de Magyarországot nem ilyen országnak látom. Szerintem akkor járunk el helyesen, hogyha inkább a békét próbáljuk meg ezen az oldalon erősíteni, és akkor térjünk vissza az, amit mindig mondtam, hogy egy hárompólusú választást kínáljunk Magyarországnak, a szélső jobb, a maradás és egy demokratikus ellenzéki alternatívát. Ezen kell dolgozni.
De a kreatívról kell, hogy eszembe jusson a két farkuk, úgy a pártra gondol valaki, azzal akarja leszalámizni a Magyar Szocialista Pártot? Mert hát rájuk is azt mindent mondtak róluk, amit csak el lehet képzelni.
Ja nem. Én azt látom, hogy most már mindenféle próbálkozás van. A két farkuk kutyapárt egy kellemes és kedves színfolt a magyar politikai életben. Már volt olyan műsor, ahol megkérdezték az egyik politikus társamtól, és leülne vitatkozni a két farkuk kutyapárttal. Az a válasz, hogy persze leülnék, csak mi a téma. Tehát, hogy mi az a politikai krédó, amit ők ugye fel tudnak mutatni. Az ő megemelésüket egyébként bizonyos szempontból ebbe sorolom be, nem rossz szándékkal, hogy iszonyatosan keres valakik iszonyatosan keresnek más hangokat, más megközelítéseket, de erre mondom én azt, hogy tudomásul kell venni, meg kell próbálni lenyelni azt, hogy tartósan a Szocialista Párt itt van, és az, hogy ezek a körülöttünk lévő pártok vannak, nekünk kell valamilyen módon összerakni ezt a menetrendet és a szereplőket. Ja.
Magyar Szocialista Párton belüli erőcsoportokról, meg erős emberekről szinte mindenkinek vannak elméletei. Most kik ezek?
Én azt mondtam, amikor engem megválasztottak, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy túl sokat engedek, túl sok mindenkit beengedtem a csapatba. Én pedig pont fordítva, én azt mondom, hogy én most békét teremtettem, mindenki részese lehet ennek a vezetésnek, mindenki beleszólhat, és nézzük meg, hogy működik-e. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez egy ütőképes, erős csapat lenne, és ha valakiről kiderül, hogy más az érdeke, valamilyen módon nem tud ebben a rendszerben dolgozni, akkor fájó szívvel el fogjuk engedni. Itt lesz egy nagyon fontos kérdés. Ki az, aki biztosan nyerni akar 18-ban? Mert ha valaki nem akar nyerni, mert csak túl akar élni, el akar sunyogni, azt el fogjuk engedni ebben az időszakban. Szerintem az változott mondjuk Horn Gyula óta ebben a pártban, folyamatosan szép lassan, hogy nincs már ilyen szempontból egy erős ember, aki köré érdekcsoportok szerveződnek. Van sokféle érdek, de azzal, hogy én kimondtam, hogy mindenkinek indulni kell egyéni körzetben, aki a listán fent akar lenni. Mindenkinek kell szerepet vállalni valamilyen szakpolitikai területen, és azt mondtam, hogy nyitnunk kell a szakszervezetek a civilek felé, az értelmiség felé, ezzel szerintem azok a belső mozgások zárójelbe kerültek. Ráadásul meg kell mindenkinek érteni, hogy most az előbb arról beszéltem, hogy nem látok lehetőséget új politikai párt felépítésének. Azt is gondolom, hogyha a Szocialista Párt a következő egyébként rendkívüli 3 hónapban befelé fordul, és azzal foglalkozik, hogy jó döntést hoztunk-e ezen vagy azon a poszton, helyes ember van-e ebben a megyében vagy abban a megyében, akkor szerintem nagyon nagy hibát követ el. Akkor azt gondolom, hogy az emberek joggal fogják azt mondani, hogy változás kell.
De ha mindenkinek indulni kell egyéniben, aki a listára föl akar kerülni, akkor hol lesz hely másokkal való együttműködésre? Mert ugye az a megnyilvánulása, hogy adunk neki helyet, indulási helyet, ott, ahol neki van esélye győzni.
Hát nézze, nem akarok belemenni egy számháborúba, ezt majd nézzük meg, hogy alakul. Mi azt a forgatókönyvet gondoljuk, hogy egy ilyen együttműködés két oldalról lehet építeni, alulról is, vagy felülről. A felülről építkezés azt jelenti, hogy van miniszterelnök jelöltünk már most ebben a pillanatban, aki minden vitán felüláll, és ő mondja meg, hogy nézzen ki. De ilyen nincs, ugye ezt rögzíthetjük. Akkor szerintem alulról kell építkezni, tehát mi a 106 helyen elkezdjük a jelölteket kiválasztani. Ez nem diktátum, mielőtt még ezt bárki megkérdezné. Ez egy opció. Ráadásul azt kértem minden egyes megyei és területi vezetőtől, hogy ezt már kezdje el helyben ott egyeztetni az emberekkel. Ebbe a körbe kell benne lenni, ebbe a 106-ba kell benne lenni nálunk mindazoknak, aki úgy gondolja, hogy aktív politikus akar lenni, parlamenti politikus. És innen kezdődik utána majd az egyeztetés. És lehet, hogy valaki a végén nem fog indulni egyéniben, de volt körzete, az értelemszerűen már így van elszámolva, hogy ezt a kifejezést használja.
De akkor ennek a 106-nak a lehető legjobb embernek kell lennie nyilván, aki, ha marad is, akkor is eséllyel megy neki a küzdelemnek. Vannak ennyien most?
Hát mi mindenképpen vagyunk, tehát ez számomra nem kérdés. Én a megválasztásom után végigjártam a megyéket, én mindenhol egy kis kockás füzettel, papírral érkeztem, összeírtuk a dolgokat. Én ma azt látom, hogy ha előrehozott választások lennek, akkor is viszonylag gyorsan meg tudnak nevezni ezt a 106 nevet. De azt gondolom, hogy itt kell majd mérnünk dolgokat, kell majd vizsgálnunk helyi sajátosságokat, és egyáltalán nem biztos, hogy az általunk ott megnevezett kiváló ember az, aki esélyesebb. És lehet, hogy vitás helyzetekben mérnünk kell, és vitás helyzetekben pedig helyben kialakított módon, akár előválasztással kell kiválasztanunk azt, hogy ki a legesélyesebb. És ebben mi türelmesek és megértőek leszünk.
Mikor lesznek meg a nevek? Mikor ismerhetik meg itt Budapesten meg ott helyben, hogy kik azok, akik a Magyar Szocialista Párt jelöltjei?
Ugye kaptunk egy meghívást október 24-ére. Én most azt mondanám, hogy várjuk meg október 23-át, nézzük meg, hogy ott van esély arra, hogy közösen valamit csináljunk. Nem kapkodnék az október 24-ével, nincs elvi problémám vele. Azt javaslom, hogy kezdjük el ebben az évben a folyamatot, alakítsuk ki ennek az eljárásait, és mi azt vállaljuk, hogy november végéig, tehát ez év végéig azt mondom biztosan, a 106 jelölt jelöltet. De még egyszer mondom, ezek ilyen névjelöltek, akik szerintünk helyben elfogadottak, ismertek, a helyi szervezet támogatását bírják, és mi velük fogunk elkezdeni tárgyalni a többiekkel, amikor nevekről beszélünk.
Miniszterelnök jelöltről mikor volna értelme tárgyalni?
Ha ezt az építkezési technológiát tovább visszük, amit most mondtam, akkor szerintem időben, körülbelül jövő tavasszal jutunk el odáig, és én ajánlok is egy főpróbát saját magunknak. Azt mondom, hogy egy ellenzéki, demokratikus ellenzéki köztársasági elnök jelölttel álljunk most elő. Ez ugye úgy néz ki, hogy jövő tavasszal köztársasági elnököt választ a parlament. A parlamentben 40 képviselő jelölhet köztársasági elnököt. Szerintem meg tudnánk ezt a 40 aláírást szerezni, hogyha magunkat, az LMP-t és a függetleneket összeszámoljuk, de egyébként parlamenten kívül is lehet ez a jelölt, és vele szerintem végig kéne járnunk az országot, tehát kvázi kell egy alternatív köztársaság elnök jelölti kampányt csinálni. Ez lehet a főpróba arra, hogy jövő ilyenkorra, vagy jövő nyár végére legyen meg a közös miniszterelnök jelölt.
Van B-terv, hogyha nem jön össze a közös köztársasági elnök jelölt jelölése? Se, mert mondjuk 39 aláírás van meg csak.
Hát nézze, ha ezt nem tudjuk megcsinálni, ami szerintem politikán felül áll, ráadásul azt gondolom, hogy lehet ma érveket amellé rakni, hogy finoman szólva is Áder János nem töltötte be az elmúlt néhány hónapban azt a funkcióját, ami a pártok felett álló köztársaság elnök. Hát ahogy halljuk a hírekben, már ő is kegyvesztett, és még erősebb pártpolitikus felé megy a gondolkodás. Akkor azt gondolom, hogy illúzió arra gondolni, hogy ennél kényesebb kérdése meg fogunk tudni állapodni. Tehát majd nagyon nagy bátorsággal mondom azt, hogyha ebből a szempontból a 2017 tél vége kudarc, akkor azért én is azt gondolom, hogy át fogom gondolni azt, hogy a szocialista párttal mit kell tenni. Mégiscsak ebből azt mondom, hogy vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt.
De azt fogja át gondolni, hogy a szocialista párttal mit kell tenni, ami a legnagyobb ellenzéki párt, vagy azt, hogy bocsánat, a szocialista igen. párt elnökével mit kell tenni?
Ja, nem. Hát azt gondolom végig, hogy a szocialista pártnak milyen taktikát kell választani azon a pályán, amikor ők az együttműködés kereteit kialakítjuk. Tehát még egyszer mondom, van az a pillanat, amikor valakinek mérlegelni kell azt, hogy le lehet, vagy le tudjuk váltani Orbán Viktort, vagy pedig a saját egyéni dolgainkat nézzük. Ha ezt mások felrúgják, és azt mondják, hogy feladják azt az esélyt, hogy le lehet váltani Orbán Viktort, akkor mi is elkezdjük a saját érdekünket nézni. Ezért ne ítéljenek minket el, ez szerintem egy teljesen normális politikai reakció.
Olyan sok taktika van ebben a választási rendszerben, amit még nem próbáltak ki?
Hát, ha engem őszintén kérdez, szerintem nincs. Itt nem a választási rendszerben vannak taktikák, hanem a politikai pártok stratégiájában van eltérés, és az egyéni stratégiákban. Én szerintem azt a kérdést fel kell majd tenni azoknak, akik ebből kimaradnak, hogy ők miért nem akarnak nyerni 18-ban. Miért jó az nekik, ha megosztott a baloldal, és az Orbán Viktor felé tereli a szavazókat. Ráadásul van egy alapállítás, amit nekem a 10 időközi választás Dunajváros kivételével azt tegyük különben, az egy állatorvosi ló. Nekem nagyon bizonyít, ez pedig az, hogy az emberek le akarják váltani ezt a kormányt, ezt a hatalmat, és oda szavaznak, ahol a legbiztosabban látják ezt leválthatónak. Tapolcán a Jobbikra, akkor a Jobbikra. Ha Veszprémbe egy független, akkor független, és Újpesten és Algotarjánban pedig egy szocialistára. Tehát nagyon kell vigyázni, mert ha ez a hatalom tovább csúszik, már pedig csúszni fog, ahogy látom most az ügyeiket, akkor fognak találni az emberek maguknak egy új megváltót, egy olyat, aki biztosan tud nyerni, tud kormányozni, és ha ezt nem a mi oldalunkon találják meg, át fognak menni máshova, és ez az igazi veszély.
Ez a közös köztársasági elnök jelöltre való gyűjtése, ez már az asztalon van, vagy ezt majd a tárgyaláson veszik elő, vagy mikor?
Én ezt október 2-án este elmondtam, ott a beszédembe, a sajtótájékoztatón ma a frakcióülés, egy együttesülés volt a frakciónak és az elnökségnek, ezt megerősítettük, ezt a gondolatot ma, tehát én ma egyszer, ezzel még egyszer kiálltam. Még egyszer mondom, most az én fejemben a politikai menetrend az, hogy október 23-án ki kell tudnunk állni közösen. Tehát szerintem mindenki érti már, a civilek is, értelmiség is, hogy nem lehet az utcáról leváltani ezt a hatalmat. Össze kell fogni, együtt kell működni a civileknek, az értelmiségnek, a szakszervezetnek és a politikai pártoknak. Ennek lesz egy főpróbája reményeim szerint 23-án. Utána fogom ezt a kérdést ilyen szempontból az asztalra tenni. Ha az a kérdés, hogy tárgyaltunk-e már, kérdezgettünk meg embereket, igen, van elvi típusú hozzájárulás, vagy elvi típusú egyetértés abban, hogy van arra vállalkozó, aki tudhatóan véletlenül talán egy vesztes meccsbe száll bele, de mégiscsak vállalja ezt a szerepet, csak azért, hogy bemutassuk, hogy milyen lenne egy normális Magyarország.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.